Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm a Sajtóklubban, Mihály István vagyok. Hát bizony az ismeretlenbe utazott idén áprilisban Kis Olivér, a közismert világutazó újságíró, a Szabadság szerkesztője, Irakban és Kuvaitban járt, és úgy vélekedik, úgy értékeli az iraki útját, mint élete egyik legmeghatározóbb élményét. Na hát erről is fogunk ma beszélgetni itt a Sajtóklubban Kis Olivérrel, akit szeretettel köszöntök.
Köszöntöm a meghívást, és üdvözlöm a kolozsvári rádió hallgatóit.
Egészen pontosan Irakban, Kurdisztánban és Kuvaitban is jártál, és ezt a nem éppen veszélytelen vállalkozást szokás szerint tetézted azzal, hogy ezúttal is helybélieknél szálltál meg, hiszen számodra nem a luxus szállodák és az idegenvezetős turizmus, hanem a valódi testközelből megélt élet az élmények forrása, és olyan szempontból is kivételes volt ez az út, hogy most egyedül vágtál neki. Máskor mindig, vagy majdnem mindig voltak társaid, általában többen is. Miért alakult
Igen.
most ez így?
Hát próbálkoztam különböző formulákkal, ami az utazást illeti, és még előjáróban elmondanám, hogy hiszem és vallom, hogy könnyebb feleséget találni, az 2-3 hónap, könnyű szexpartnert találni, az 2-3 óra, de a legnehezebb utazó partnert találni, akivel talál az életfelfogás, talál az értékrend, talál az is, hogy ki mire kíváncsi, hova szeretne menni, miért szeretne oda menni, mennyi pénze van erre az utazásra, és olyankor mindig hát egyeztetni kell, hogy akkor, na mikor megyünk, kinek mikor van szabad ideje. Ezért nagyon nehéz utazó partnert találni, és az évek során utaztam egyedül is, utaztam a párommal is, utaztam 4 másik fiúval is, ez Marokkóba volt, az is egy jó élmény volt. Erről leszögeztük, hogy hova menjünk, mennyit ülünk, hol szállunk meg, mire lehet számítani, legyen benne tengerpart, legyen benne hegymászás, és minden jól zajlott. És a legjobb élmények, a legmaradandóbb emlékek és kalandok azok akkor következtek be, amikor 2 pár együtt utazott, tehát jó magam a párommal, és még egy pár Jocó és Emmával utaztunk Azerbajdzsánba is, Iránba is, és azok úgy hát élménydúsabbak, és amikor csak úgy egymásra nézünk, tudjuk, hogy ki mire gondol, és nevetünk. Több szem többet lát alapon, ez így, az úgy jó volt, de egyedül azért is célszerűbb, vagy jobb, mondjuk, mert odamész, amikor akarsz, annyit maradsz, amennyit gondolod, hogy megfelelő. Teljesen rugalmas a helyzet, mert te alakítod, nem muszáj ugyanannyi napot maradni abban a városban, mint amennyit elterveztél. Hát ebből a szempontból jobb egyedül, csak hogy megosztani ezt másokkal, az már nehezebb, akár újságcikken keresztül, hát megjelent a Szabadságban 4 részben ez az élménybeszámoló, beszélgetek emberekkel, jelen pillanatban rádióműsorban próbálom továbbadni azt az élményt, amikor ott vagy azokkal az emberekkel, az úgy egy nagyon jó csapatépítő, és egyébként a párkapcsolatok szempontjából egy-egy ilyen út, főleg ilyen nehezebb, különlegesebb országokban, mint Irak, hát ahogy az angol mondja, make it or break it, tehát ott dől el, hogy az tényleg a partnered, tényleg a társad, vagy nem, amikor nehéz, amikor fáradt az ember, amikor nyűgös, amikor éhes, amikor eltévedt, na akkor derül ki igazán egy párkapcsolatnak az erőssége, és ezt ajánlom másoknak is, hogy ne csak ilyen all inclusive, amikor minden megvan, csillog-villog, és csupa mosoly minden, és csupa nevetés, hanem amikor down and dirty, rough and tough, ahogy az angol mondja, amikor nehéz és körülményes utazni, persze megvannak az elégtételek is, na akkor a párkapcsolat dinamikája akkor dől el, hogy na akkor ő az, vagy nem ő az.
Legutóbb fél évvel ezelőtt beszélgettünk, valamikor tavaly decemberben, úgyhogy tartjuk magunkat az ütemtervhez, hiszen azt ígérted nekünk, és azt ígértük a kedves hallgatóknak, hogy körülbelül fél évente találkozunk, mert ennyi idő kell, hogy összegyűjjön 2-3 újabb ország. És fél évvel ezelőtt már 80 fölött jártál, ami a meglátogatott országok számát illeti, úgyhogy most lassan, de biztosan haladunk a 90 fele, újabb 3 országgal bővült ez,
igen,
a lista.
Viszont mondjuk Kurdisztán nem egy külön...
Hát egy autonóm tartomány.
Igen, nem egy külön állam, autonóm tartomány. Megkerestem a jegyzékben, hogy bejelölhetem-e, mint külön állam. Nem, tehát akkor marad a 2, Kuvait és Irak, és azzal együtt most már, ha jól számolom, 82. Önmagában nem cél az, hogy minél több országot meglátogasson az ember. Amúgy 82-30 év alatt, amióta elkezdtem utazni, 1995-ben voltam először külföldön, Magyarországon, $1 a zsebembe utaztam Budapestre, akkor még a Rákóczi Szövetség meghívására, október 23-án, nemzeti ünnep, fáklyás felvonulás, stb. Addig nem is volt útlevelem. Tehát 1995 és 2025 most már lassan, tehát 30 év alatt, 29 év alatt 82 ország nem olyan sok, sőt, egy szerényebb mondjuk teljesítmény, és mondjuk hát az európai országok meglátogatása után kétszer az Egyesült Államokban voltam, de ösztöndíjjal, mert hát pénz az nem sok van, és akkor mindig vagy ösztöndíjjal, vagy nyári egyetemre mentem külföldre, és akkor úgy tudtam kipipálni jó néhány országot, ilyen újságírói műhelyek, szakmai továbbképzők, nyári egyetemek, és akkor azután meg elkezdtem ilyen low-costosan egyedül, vagy másokkal utazni, couchsurfing segítségével, ez azt jelenti, hogy a helyieknél otthon szállok meg ingyen. Persze fontos az, hogy ingyen, mert én 2500 lejt nettót keresek havonta, de sokkal fontosabb a helyiekkel az élmény, és akkor aztán úgy bővítettem a kört, hogy ne csak Európa maradjon, hanem legyenek keleti országok is, és hát egyre inkább vonzanak a közép-ázsiai és főleg az arab / muzulmán országok, ahol hát a vendégszeretetet akár csak most legutóbb Irakban egy teljesen más szintre emelik, és erről bőven lesz szó.
Na, mindjárt áttérünk Irakra is, csak mivel te rendhagyó utazó vagy, itt a műsor elején, akár csak az előző beszélgetéseink során egy kicsit mindig általánosságban az utazás filozófiájáról és lélektanáról is szoktunk néhány szót ejteni, mármint a te utazási filozófiádról, és akkor ezt most már érintetted, hogy ez a couchsurfing micsoda, ezt nem árt mindig elmondani, mert nagyon sokan nem tudják. Ami újdonság számomra a te iraki utaddal kapcsolatban, az a couchsurfing mellett, ez nem volt újdonság nyilván, az úgynevezett crowdfunding. Tehát te meghívtad az ottani vendéglátóidat és az ő baráti körüket mondjuk vacsorázni, és ennek a ehhez szükséges pénzalapot összegyűjtötted, barátok, ismerősök. Tehát.
Igen, hát ez egy új dimenziója volt az utazásnak, és Simó Teklának köszönhetem, hogy bevezetett ebbe az új világba, de még ezelőtt elmondanám, hogy a Sajtóklub című műsorban beszélek, hogy azért az újságíró, a sajtós, az kíváncsi. Ha ő nem megy el ilyen helyekre, ilyen szokatlan országokba, ha nem kíváncsi, ha nem próbál felfedezni új helyeket, és arról beszámolni a széleskörű hallgatóságnak, a Szabadság olvasóinak, a blogom olvasóinak, vagy a Kolozsvári Rádió, és a Kolozsvári TV hallgatóinak, illetve nézőinek, akkor ki? Tehát én úgy gondolom, hogy mi vagyunk azok az újságírók, a sajtómunkások, akik bemutatunk új helyeket, és láttatunk új országokat, új kultúrákat mutatunk be. És én szeretem azt hinni, hogy nem turista vagyok, aki kipipálja a turisztikai látványosságokat, hanem utazó, aki előre tájékozódik, hogy miért megy oda, hova megy, mit szeretne megnézni, mire kíváncsi, kiknél fog megszállni, azok milyen munkakörben dolgoznak, érdeklődik az életstílus, életforma, értékrend iránt. Nem csak látogatunk, kipipálunk és továbbállunk, vagy eszünk-iszunk valahol egy, nem tudom, üdülőtelepen. Természetesen az is egy érdekes élmény lehet új országokban, de én úgy látom, hogy ez a társadalmi immerzió az, ami megadja a plusz értéket, amit egyetlen bankkártya se tud kifizetni, hogy a helyieknél lakjon. De visszatér a crowdfundingra, igen, ez egy új dimenziója volt. Simo Tekla azt mondja nekem, a Bulgakovval, te Oliver, hát itt mennek mindenféle lányok, mindenfele, kiteszik az Instára, hogy meghívják a vendéglátójukat egy vacsorára, vagy ide mennek, oda mennek, buszjegyre gyűjtenek, vacsorára gyűjtenek, hát te, neked annyi ismerősöd van, nincs pénzed. De van egy csomó ismerősöd, hát te miért nem gyakorlod ezt a tömeggyűjtés, a crowdfundingot. Hát mondom, te meg fogom próbálni. És kérdezte, hogy ilyen banki applikáció van, mondom, nincs. Nincs. Kész. Az a feladat, hogy hónapig ezeket installált fel. Megtettem, és szépen Tekla nagyon ügyesen, türelemmel rávezetett arra, hogy akkor ezt, ennek mi az ismérve. Persze én is tudtam, láttam másoknál, hogy űzik ezt a kis tömeggyűjtést. Hát, és sikerült. Hát, gyűjtöttem vacsorákra, ami nem kerül sok Irakba se. Volt, aki 10 lejt küldött, 25 lejt, 100 lejt, 150 lejt, és már volt egy olyan, most akkor kérlek, köszönöm, álljatok le. Összegyűlt a pénz, meghívtam a házigazdámat egy kiadós vacsorára, sőt, még a barátai is csatlakoztak. Volt egy közösségi élmény, köszönöm nektek, és akkor így volt, hogy háromszor gyűjtöttem, különböző cél, Sisa estére, amik meghívtam a fiúkat, akiket megismertem a buszon, Bagdad fele, akkor annak csak egy része jött össze, maradt még pénz, a halásznak is adtam, akivel halásztunk a Tigris folyón, többet, mint amennyit, amiben megegyeztünk, tehát, hogy volt egy ilyen, hogy mondjam, széleskörűbb, hát ilyen adakozási lehetőség ennek köszönhetően, hanem akkor én úgy cseppenként tudtam volna ezeket a saját zsebemből összehozni, persze gesztusként meghívtam volna mindenképpen a házigazdámat, de egy szerényebb környezetbe, vagy egy kicsit kevesebb összegből. Úgyhogy ez a crowdfunding, ez sokat segített abban, hogy szélesítsem ezt a kört, és másokat is meghívjak, és bevonjak ebbe a közös, ebben az esetben iraki élménybe.
Na de ezek szerint két évtizednek kellett eltelnie, amíg felfedezted, hogy van egy ilyen lehetőség is, vagy ez nem létezett még néhány évvel ezelőtt?
Dehogy nem, István, létezett, csak én azt mondtam, hogy hát milyen dolog az, hogy akkor a házigazdámat, akkor a fiúkat, akiket megismerek a buszon, más pénzéből hívom meg, de így, és ebben Teklának igaza volt, azok, akik adományoznak, részeseivé érzik magukat ennek az utazásnak, ennek az élménynek, arcokat látnak, neveket olvasnak a Facebook posztokba, és tudják, hogy nekik köszönhetően jött ez létre. Ők is egyrészt velem utaznak, és részesei ennek a közös élménynek. És én is úgy érzem, amikor másokat követek, én is követek utazókat, akár európaiakat, akár amerikaiakat. Én nem tudok adományozni, ilyen lájkokat adományozok, de az is nagyon sokat segít nekik, hogy láthatóságot nyerjenek, hogy szponzorokat szerezzenek, és crowdfundinggal, ahány követőd van, ahány lájkod van, annál többen látnak, ismernek és adományoznak.
Helybélieknél szállsz meg, és általában nagyon költséghatékonyak ezek az utazások, de azért mégis pénzbe kerülnek. Hát itt van mindjárt az iraki vízum, amely 80 dollárba kerül, a kuvaiti vízum az csak 8 euró, aztán biztosítás 36 euró, valamennyibe azért mégiscsak belekerül a nagyon olcsó oda-vissza, tehát a repülőjegy, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak ennek anyagi vonzatai.
Minimálisok, tehát elmagyarázom. Ez az iraki vízum, ez tényleg egy nagyobb tételt jelentett, meghirdettem a Facebookon, egy 3 óra alatt összegyűlt rá a pénz, ez 77 dollár volt, összegyűlt rá a pénz, a 177 lejes egészségügyi biztosításra is összegyűlt, és a repülőjegy az 160 euró volt, 160 euró volt, ami volt egy 20 eurós voucherem Biancától, úgyhogy mindig valahogy egy ilyen kis közösségi összefogással mindig nagyon olcsón sikerült utazni, tehát vízumot nem kellett, az iraki és a kuvaiti vízum is kijött a betegbiztosítás, vagy az utazási biztosítás, a repülőjegy az még 20 euróval olcsóbb volt, tehát 187 csak 160, az nem sok, Budapest, Abu Dhabi, Kuwait, és Erbil, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Budapest. Ott Abu Dhabiban az éjszaka a reptéren aludtam, hálózsákban, nem is fizettem ott semmi szállást, betettem a füldugokat, befeküdtem a hálózsákba, és alvás. Mellemhez szorítottam a telefont, hogy reggel tényleg ébredjek meg, és üljek fel a repülőre. Tehát ezek egyedül utaztam, ilyen középméretű hátizsákkal, és alacsony költségvetési út volt, és helyieknél megszállva, plusz még jöttek ezek az adományok, tehát ez az iraki út is ugyanúgy, mint a többi, ilyen alacsony költségvetésű volt, de low cost és high, magas élmények, magas élményszinte.
Na akkor ennyit a piszkos anyagiakról, és akkor következzen egy olyan kérdés, amelyet az előző 2-3 alkalommal már fel akartam tenni neked, de aztán időhiány miatt kimaradt, tehát most akkor, amíg el nem felejtem. Tehát több mint 80 országban jártál. Miért nem szerkesztesz köteteket ezekből a riportokból, amelyeket az utazásaidról írsz a blogodon, és hát a Szabadság hasábjain is?
Jogos kérdés, többen kérdezték, és ott van a Minerva Művelődési Egyesület, ott van a kiadóvállalat, ami kiadja a Szabadságot is, és nagy valószínűséggel lehetne pályázni is, hogy egy ilyen könyv megszerkesztődjön és kiadódjon. Én egyelőre azt mondtam, hogy utazom, ameddig az erőm és az egészségem engedi, és azután majd leülök, amikor már nem tudok utazni valamilyen okból kifolyólag, akkor leülök és összeállítom ezt a kötetet. A Szabadságban jelent meg minden ilyen élménybeszámoló 1995-től, amikor először utaztam külföldre, akkor is lett útlevelem, egész mostanáig az irakig, az iráni, az azerbajdzsáni, a palesztinai, stb. És akkor majd ezt a digitalizált változatot összeállítom, és akkor nagy valószínűséggel, hogy lesz egy kötet is belőle, de addig újabb célállomások, hova megyünk, ki az, akit fogadunk, mennyibe kerül, és szervezkedés és kíváncsiskodás. Most az van napirenden.
Tehát több mint 20 éve utazol, Olivér, és több mint 80 országba jártál. Vezetsz naplót? Vagy ezek az élmények olyan élmény, ezek az élmények megvannak a memóriádban, vagy csak azokra a riportokra kell hagyatkoznod, amelyek megjelentek a Szabadságban, vagy a beszélgetéseinkre itt a Kolozsvári Rádióban? Minél inkább halogatod, annál nehezebb lesz az élményeket előbányászni, mert biztosan nem került minden bele, például most az iraki út kapcsán a Szabadságban megjelent 4 részes élménybeszámolódba se.
Igen, ez így van. A blogomban egy személyesebb hangvételű, más élményeket is bemutató bejegyzéseket írok. A Szabadságba a, hát mondjuk a hivatalosabb változatot. Azon kívül persze jegyzeteket is készítek, de ezeket aztán törlöm, hogy ne gyűjjenek fel. Minden, ami megjelent, az megjelent a Szabadságba. a Libanontól most akár az Irakig, és arra fogok hivatkozni, ahhoz fogok visszatérni. Külön más jegyzetek nincsenek, mert se, el fogom felejteni, hova tettem, tároljam valahol, nem, minden megjelent, nagyjából most már minden digitalizálva is van, és akkor abból fogok merítkezni, bár jó lenne azért egy backup, úgymond, de erre most nincs idő igazából, mert megyünk tovább. Jön a következő célállomás.
De azért te még emlékszel mondjuk az első 10 országra, az ott szerzett élményekre?
Csak ha újraolvasom a Szabadságban megjelent élménybeszámolókat, 95, az első hollandiai út 96, 97, 98, az első amerikai ösztöndi 2001, 2003, azután a második, ugye 2003-ban az amerikai külügyminisztériummal bejártuk az egész Amerikát. Emlékszem, és sok mesélek még ezekről, és mind referencia pontok megjelennek, de így városra lebontva már nem. A nagyobb, fajsúlyosabb élményekre, igen, még az amerikai utakról, vagy akár a norvégiai, amikor még itt Európában utazgattam, de el kell majd, újra kell olvassam a Szabadságban megjelent élménybeszámolókat, és akkor beugrik minden. Beugranak a nevek, akiknél laktam, beugrik Gustavo Barcelonából, beugrik a nápolyi házigazdánk, Nuvaletta, a macskájának a neve, be fog ugrani minden, csak egy szikra kell, és akkor onnan jönnek, mert ezek mélyen raktározott élmények, amelyek maradandóak. Én nagyon felejtős vagyok, ilyen digitális naptáram van, kihez kell menjek, mit kell mondjak, hova menjek, hányra, kit kell felhívjak, de ezek az utazási élmények, ezek megmaradtak. És most is emlékszem Nápolyban, amikor legelőször nem is couchsurfinggel, ha még azelőtt Hospitality Clubbal utaztam, az első légitársasággal, amelyikkel utaztam Budapestről, a low-costossal, 6 órát késett a gép, mi történt az alatt a 6 óra alatt. Tehát így, hogy most ezeket az impulzusokat megkapom, minden, szinte minden beugrik.
Na de fókuszáljunk most akkor Irakra. Azt mondtad, és le is írtad, hogy életed legmeghatározóbb élménye volt ez az iraki utazás, tehát el kellett jutni 81. országig, hogy ez bekövetkezzen, és talán ez összefüggésben van azzal is, nem tudom, inkább kérdezem, hogy azt is mondtad, leírtad, hogy ennek az útnak a során többször is féltél, és megijedtél, sőt, szinte rettegtél is.
Előtte is voltak kételjeim, hogy mit fogok én keresni Irakba. Néztem a híreket, még Grezsa Csabához is, Magyarország kolozsvári főkonzuljához is elmentem tanácsokat kérni, és ő mondta, hogy Oliver, úgy gondolom, hogy ezúttal túlfeszíted a húrt, amikor egy diplomata azt mondja neked, akkor hát majdnem visszaléptem, de azt mondtam, hogy mégis Irak, mégis egy új desztináció, egy különleges, szokatlan, nem egy turisztikai célállomás, és visszatartott az is, hogy Erbil mellett egy amerikai támaszpont található, Erbilből kellett volna visszarepüljek, végül is onnan is repültem vissza, csak hogy azt az iraki támaszpontot állandóan drónozzák, drónnal támadják, és a reptér is leáll, és fél napra leáll, és törlik a járatokat, és igazából utazás előtt én tényleg alaposan készültem, arabul is elkezdtem tanulni, 2 hónappal azelőtt utána néztem a híreknek, mikor eltettek túlszúr nyugatiakat, úgymond európaiakat, mitől kell tartani, ami Irakot illeti, milyen hagyományok, milyen érzékeny pontokra kell odafigyelni. Készültem, de még akkor is tartottam attól, hogy a bizonytalanság, mégis egy olyan országról van szó, ahol még román újságírókat is elraboltak, igaz, 2005-ben, amely 1980 óta katonai konfliktusok sorát éli meg. 1980-ban ugye megtámadja Irak Iránt, 8 év háború, aztán az öbölháború 90-ben, azután 2003-ban lelojálják az amerikaiak, 2013-ban hagyják el csak az amerikaiak Irak területét, azután jön az Iszlám Állam, 2019-ben űzik el az Iszlám Állam utolsó celláját Moszulból. Na most egy ilyen országra felkészülni, és egy ilyen országba menni nem veszélytelen, voltak félelmeim ezelőtt is, ott is, de ott, amikor féltem, rájöttem, hogy alaptalan. És szégyeltem is magam, hogy hogy tudtam én attól az embertől tartani, aki a jót akarta, aki segíteni akart. Csak úgy az első impresszió az olyan volt, hogy na most akkor a pénztárcám hol van, 3 helyre osztottam el a pénzem, mert külön volt az útlevelem, lefénymásolva minden, de nem volt mitől tartani Irak területén, mindenki rendes volt.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Kis Olivér világutazó újságíróval, a Szabadság szerkesztőjével, aki nemrég Irakban és Kuwaitban járt, és azt mondtad, Olivér, hogy életed legmeghatározóbb élménye volt ez az iraki utazás. Akkor arra kérlek, fejtsd ki ezt egy kicsit bővebben, hogy miért?
Eddig Irán volt a kedvenc országom, de Irak, én azt mondom, hogy Irán szintjére emelkedik, ami a vendégszeretetet, ami a biztonságot illeti. Úgy értem, hogy az emberek nem bajlódnak az utazóval, sőt, állandóan segítik. Ami a két ország politikai vagy vallási vezetését illeti, az egy teljesen más téma. Iránban ugye tudjuk, hogy milyen rezsim van hatalmon, Irakban azért a korrupció az majdnem egy járvány, egy pandémia, és a nők jogai minden két országban azért kivetnivalót hagynak maguk után, hogy diplomatikus és nagyon diplomatikus legyek, de a közember szempontjából ez a két ország, ez tényleg különleges. Hát Irakba ugye sikerült eljutnom szinte mindenhova, Baszrával kezdtem, azután Nasiriya, Al-Diwaniya, Najaf, Kerbala szent város, Bagdad és fel Erbilbe, a Kurdisztán önálló autonóm tartományba is sikerült eljutnom egyedül, egy középméretű hátizsákkal és alacsony költségvetéssel, helyeknél megszállva, és azért volt életre szóló élmény, mert megtapasztaltam az érdekmentes, őszinte vendégszeretetnek egy újabb szintjét. Néhány példát mondok csak, hogy ne legyenek csak ilyen üresen kongó szavak. Érkezéskor a nagyon szigorú katonák is mosolyogtak, welcome to Iraq, hotspotot biztosítottak a rendelkezésünkre, hogy felvegyük a kapcsolatot azokkal, akik értünk jöttek a kuwaiti-iraki határra. A házigazdáim vendégszobái 2-szer vagy 3-szor nagyobbak, mint a saját hálószobájuk. Ez is sokat mond, és nem csak velünk ennyire vendégszeretőek, azokkal, akik a vallási helyekre mennek, a zarándokokkal, akár egy sporteseményre, Baszra városába ment, 50 ezer szurkoló, 50 ezer embert elszállásoltak, megvendégeltek, megetettek, megitattak. Ismétlen, 50 ezre, tehát ez egy rendkívüli dolog. A másik ilyen példa, Bagdadba egy kis minibusszal mentem A-ból B-be, az egy nagyváros, vagy fél órát kellett ott, vagy 3-4 órát utazni, a mellettem ülő férfi rám mosolygott, welcome to Iraq, beszélgettünk úgy minimálisan, Google Translate-es, amikor szállt le, kifizette a fuvart. És mondom, ne, welcome to Iraq. És kifizette a fuvaromat egy ismeretlen ember, aki mellettem ült. Na most ez vallási indítatású, nekik a szentkönyvükben, a Koránban szerepel az is, hogy az utazóval, a vendéggel kedvesek legyenek, előzékenyek legyenek, elszállásolják, megetessék, megitassák, megvendégeljék, de ez egy kulturális szokás is, ugye mindig azt mondták Iránba is és Irakba is, hogy a vendég az Allahnak a barátja. Hát én ilyen fontos István nem voltam soha, a legnagyobb főnök.
Na de ez
voltam.
Az összes arab országban így volt, amelyet meglátogattál. Mitől olyan különleges Irak, hogy ezt nevezed a legmeghatározóbb élmény?
Itt azért mindenhol mindenki kivétel nélkül kedves volt. Lehet, hogy tehát Iránban ugyanez volt, csak hogy Iránt 7 évvel ezelőtt látogattam meg, és valamennyire tompultak azok az érzések, de ez a két ország, én azt mondom, hogy egy szinten van, de Irak most, hogy mennyire friss, még úgy azt mondatja velem, hogy az a legvendégszeretőbb ország, de kivétel nélkül még néhány példát tudnék mondani, de ezek elég meghatározók voltak. De gondoljunk arra, ismétlem, hogy ez az ország 40 éve katonai konfliktusok sorozatát élt, tehát vegyi fegyverek, biológiai fegyverek, szomszédokkal háború, amerikai megszállás, és mégis, én azt mondom, hogy azért, elsősorban azért, mert nem fertőzte őket még meg a fogyasztói társadalom, az individualizmus, a csak magamra gondolok, ott a szomszédok, barátok együtt ünnepelték a Ramadán lejártával, mármint a bőjt lejártával, együtt ünnepeltek és együtt ettek itt a köztéren, pokrócokon, ugyanez volt Iránban is, és engem is meghívtak több ilyen iftárra, és szerencsére Ramadánkor is ott voltam, tehát megtapasztaltam ezt az élményt is, és hajnali 4-kor a nap felkelte előtti szuhur, amikor együtt ettünk hajnali 4-kor, mert ők aztán napközben bőjtöltek, nekem volt szabad ennem, a szent helyek Kerbalába, a különböző szokások, most egyet elmesélek, ami nagyon meghatározó volt, én készültem, tudtam, hogy hova megyek, mondták, hogy ne beszéljek vallásról, ne beszéljek politikáról, és a nőkre rá se nézzek, a Tindert azonnal le is töröltem, még mielőtt bementem a Irak területére, de volt egy olyan dolog, amire például nem számítottam, leültünk Basrába, egy filagóriába, két nővel szembe, a két nő felállt, és elment, egyszer csak jött egy férfi, megfenyegette a házigazdámat, Aliaziszt, hogy elűztük a feleségét és a lányát. Hát pedig mondtuk, hogy hozzájuk se szóltunk, és hogy semmi közünk hozzájuk. Ő azt mondta, hogy ezt becsületbeli ügyként kezeli, a feleségét elűztük és a lányát elűztük, és meg fogja tudni, hogy Aliaziszt melyik törzsnek a tagja, és elszámolnak. Na most az ilyen törzsi leszámolások és elszámolások rendszerint 3 és 7 halottal fejeződnek be, mindkét részről. És akkor inkább úgy gondoltuk, hogy felállunk és elmegyünk. Vannak ilyen pillanatok, amikor ugye szembesülsz egy ilyen váratlan helyzettel, de még az se rád vonatkozik, mert te utazó vagy, te vendég vagy, hanem a helybéli kellett volna tudja, hogy egy ilyen helyzetet hogy kell kezelni. Hát az ilyenek ellenére is ez az iraki kiruccanás, vagy utazás, 2 hetes utazás meghatározó volt. 4 nappal hamarabb haza kellett jöjjek, ezt gyorsan még elmondom, mert ugye Irán megtámadta Izraelt, és a balisztikus rakéták és a kamikázi drónok akkor repültek el épp ott Bagdad fölött, Irak lezárta a légterét, ugyanúgy Jordánia és Izrael is, nem tudtam, hogy akkor most mi lesz, ott ragadok, nem ragadok, ott előre láthatatlan volt a helyzet, és 4 nappal hamarabb hazajöttem, de még ennek ellenére is ezek az élmények életre szólóak.
Beszéljünk egy kicsit az úgynevezett kulturális szakadékokról, mert ezek nem csak érdekesek, hanem fontosak is, hogy ugye a nonverbális jelrendszer az mennyire különbözik, és te, aki már nagyon sok országban jártál, mondtuk, hogy 80 fölött van a meglátogatott országok száma, és Ázsiában, Afrikában, az arab világban is jártál, és mégis, még mindig nem voltál tisztában mindennel. Például amikor kézen fogott
egy férfi, és kézen fogva járt velem az utcán. Ez Kerbalába történt, Ahmed a Najafi diák elkísért Kerbalába, elmegyünk az Ali imám és a Hussein imám emlékhelyére, sírhelyéhez, és egyszer csak megfogja a kezemet, és úgy, mint barát-barátnő, vagy barát-barát, és kihúzom a kezemet, és neki ez nem tűnt fel, megint megfogja a kezemet, és kézen fogva megyünk a szent helyen. Na mondom, ebből nagy baj lesz, mert Irakban a homoszexualitás az törvénytelen, és megint kiúzom a kezem, és mondom neki, hogy nézd, itt valami kulturális szakadék lehet közöttünk, mert nálunk ez micsoda, szó sincs róla, hogy homoszexualitás, ez fel sem merül. Nézd csak, itt a barátok, az ismerősök kézen fogva mennek a férfiak, és akkor vettem észre, hogy ez tényleg így van. Akkor azt megkértem, hogy ne épp a tenyeremet, a kezemet fogja meg, hanem egy picit fennebb, ahol volt ruha, és akkor ott úgy haladtunk aztán tovább. Ez volt az egyik. De ő barátságból, emberi közelségből tette ezt.
Tehát ott ez egészen mást jelent, mint itt nálunk
Európában. Teljesen más. Ő meg volt rökönyödve, hogy ez, hogy is gondolok ilyesmire. A másik, szintén Kerbalába, egy kéregető kislány, 8 éves, odament Ahmed, megsimogatta, megölelgette, megpuszilgatta, megsimogatta. Én odébb álltam, hogy jaj, mekkora botrány lesz ebből, azt a minden, és nézte, hogy miért óckodok, miért húzodok.
Nálunk ez pedofiliának minősítetne.
És közbotrányt keltene, és lehet, hogy még börtönbe is kerülne az illető, és mondom neki, hogy nézd, Ahmed, ez nál mi? Hogy? Hogy gondolkozhattok így? Én csak kérdeztem, hogy miért kéreget. Érdeklődtem az édesanyja, az édesapja felől, bátorítottam, próbáltam lelket verni bele, próbáltam kedves lenni hozzá, próbáltam megértő, empatikus lenni. Ez csak erről szólt. Ti európaiak teljesen el vagytok szállva. Mi ez az emberi közelség, emberi érdeklődés, emberi támogatást jelenti. Mondtam, hogy rendben van, csak hogy ez nekem másképp csapodik le. Egy harmadik ilyen eset, Kerbalába szintén valahogy ezek oda csoportosultak, Ahmednek köszönhetően egy helyinél szállunk meg, én fáradt vagyok, és a strandpapucsot leteszem, és hanyat vetem magam, és a mesztelen talpomat az arca felé tartom. Hát véletlenül. Így megrökönyödik, mondja Ahmed, hogy üljek török ülésbe. Törökülésbe ülök, hogy ne látsz, hogy ne az a mesztelen talpom ne feléje mutasson, és kérdem, hogy mi a baj. És emlékeztem, hogy ezt nem szabad csinálni. Jaj, de elfelejtettem.
Ez a legnagyobb tisztetlenség.
Tisztetlenséget jelent, igen. Emlékszem, hogy készültem, a jegyzeteimbe szerepel, de akkor meleg volt, éhes voltam, késő volt. És mondom, hogy bocsánat, azt mondja, semmi gond, utazó vagy, előfordul, csak vigyázz, legközelebb ne történjen ez meg, mert ez olyan, mintha Európában valakit leköpnél az utcán. Na mondom, hát az elég súlyos, úgyhogy erre fogok ügyelni. A másik ilyen dolog az volt, és ez Nadzsávban történt, mert Tamirnál és Szadikánál voltam elszállásolva, mielőtt külön megkértek, mielőtt kilépsz a szobából, kopogtas. Tehát bentről kopogtas kifele, hogy azok a nők, akik nem viselnek fejkendőt, azok tudjanak fedezékbe vonulni. Ezt egyszer elfelejtettem betartani, kiléptem, és az egyik lánya, hát fejveszve rohant jobbra-balra, még a testre belökte az egyik sarokba, hogy nehogy meglássam fejkendő nélkül. Na aztán azután nagyon ügyeltem arra, hogy kopogtassak a szobából, mielőtt kilépek. Tehát voltak ilyen mozzanatok, ezekre felkészültem, de mégis néhány dolog váratlanul ért.
Tehát szinte minden más Irakban, mint nálunk, ugye ott, ahogy mondtad, nem a luxuskocsi vagy a kacsalábon forgó palota jelenti a státuszszimbólumot, hanem a lakásukat vagy a házukat megtisztelő vendég, mint amilyen te voltál.
Igen, és faluhelyen is voltam, Bászrától északra egy faluba szállásolt el Ali Aziz, a házigazdám, és valósággal mutatott az utcán, tehát hogy a szomszédai akarta, hogy lássák a szomszédai, hogy én ott vagyok, hogy büszkék erre, és egy külön kiváltság az számukra, hogy valaki veszi a bátorságot, és elmegy Irakba. Ez mindenhol ezt tapasztaltam. Még akkor is, hogyha nem veszélytelen. Tehát egy példát mondok erre, Bagdadba fegyverropogásra ébredtem reggel, és azt mondta a házigazdám, hogy hát biztos, hogy valami esküvő. Hát mondom, reggel 7-kor? Hát akkor valami leszámolás a különböző törzsek között. A Tar Attila, Magyarország nagykövete is fogadott, és ő is azt mondta, hogy persze nem veszélytelen, de az elmúlt 6 évben nem voltak incidensek, nem raboltak el európaiakat, úgyhogy ha esetleg beleszaladok egy szélsőségesbe, valahol a legváratlanabb helyen akkor az problémázhat, vagy a különböző ellenőrző pontoknál, ezeket is már úgy képzeld el, hogy hát állik felfegyverkezett emberek, akik az úton ugye ellenőrzik a kocsikat, és azoknak az utasait, na ott azért volt egy-két kérdésük, hogy én mit keresek, nem hitték el, hogy turista vagyok, de aztán tovább engedtek. Na ott lehetnek még problémák egy-egy olyan ellenőrző ponttal, amelyiket nem az állam működtet, hanem valamelyik milícia, de én nem szaladtam bele egyetlen ilyenbe se. Úgyhogy mindenképpen pozitív élmény volt.
Eljutottál Kurdisztánba is, a kurd autonóm tartományba. Röviden, másfél percben kérlek, hogy erről is mesélj.
Ahogy megérkeztünk az úgynevezett Kurdisztánba, minden kizöldült. Tehát hirtelen, mintha ott hozták volna meg az úgynevezett határvonalat, ahol kezdődik a zöldövezet, ahol kezdődnek a mezők, amúgy Kurdisztán hegyvidék, folyók, 1000 méternél magasabb hegyek jellemzik, és hát volt határellenőrzés, nem pecsételtek az útlevélbe bemenetkor, de új lenyomat és mindenféle más ilyen megtörtént. Kifele azért egy pecsétet azért beütöttek az útlevelembe, de azon azt írta, hogy Iraki Kurdistan Region. Lehetett sört fogyasztani, amit csak Bagdadban lehetett volna, de azt is egy kicsit törvénytelenül és ilyen hátsó utcákba. Kurdisztánban ez megengedett, és ott már végre sörözhettem. Ott Lisánál, egy német lánynál voltam megszállva, és ő már 5 éve ott él, és azt mondta, hogy hát ez egy más Irak. Ez nem is Irak, ahogy ő jellemezte, de ott is mindenki kedves volt, barátságos, segítőkész, tehát milyen 4 nappal hamarabb haza kellett jöjjek, és ennek úgymond Kurdisztán itta meg a levét, hát tervezek visszamenni, mert Irak, én úgy érzem, hogy visszavár, ha találok 2-3 olyan szemét, aki vállalná ezt az utazást, és aki már utazott arab vagy muszlim országokba, akkor azokat elkalauzolnám, mert megvannak a kapcsolataim, megvannak a helyiek, akik eligazítanak, és tervezek, szándékozom visszamenni, de még azelőtt volt egy indiai vendégem, és elcsalt Indiába, lássuk a low-costos repülőjegyeket, csak akkor India, Pakisztán és Afganisztán következne novemberbe, de addig még sok van.
Na hát erről akkor majd decemberben beszélgetünk. Kis Olivér, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk az élményeidet,
köszönöm,
és a kényes kérdéseimre is válaszoltál. Azt mondtad, és írtad még, hogy azzal akartak neked kedveskedni egy alkalommal Irakban, hogy román Manelli előadó zeneszámait tették fel, hogy hallgasd. Hát itt most befejezésül mi Török Ádámot és a Mini Együttest hallgatjuk. A misztikus utazóval búcsúzunk. Mihály István vagyok. Viszont hallásra!